Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Örökbefogadás. E furcsán tagolt címmel elnevezett konferencián gondolkodtak a szakemberek az örökbefogadás és az örökbefogadás aktuális tapasztalatairól, kérdéseiről. Hosszú várakozás, hirtelen megváltozott élethelyzet, lassú barátkoztatás, az örökbefogadás különböző fázisai az érintettek szemszögéből. Hogyan segítik és kísérik a szakemberek az örökbeadó édesanyákat és az örökbeadandó gyermekeket? Ennek a befogadásnak kétféle útját vizsgálták az előadások során, az egyik a konkrét örökbefogadás oldal, a másik pedig az a mesterséges megtermékenyítésnek a különböző, ma egyre elterjedő lehetséges módja, hogy hímivarsejtet, petesejtet fogadnak be, donor petesejtet vagy donor hímivarsejtet azért, hogy gyermek fogamhasson. Önöknél az örökbefogadás része volt, és ön pedig az örökbeadók oldaláról beszélt, hogy azt milyen szakmai munkával tudják kísérni, lehetővé tenni, és pszichológiailag vagy lélektanilag a lehető legjobban elsimogatni azt az utat, amelyre egy nő ilyenkor kényszerül.
Hát itt először egy beszélgetés zajlik.
Székely Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus, a Mózes Kossár Egyesület alapító tagja.
Amiben legfontosabb, hogy feltárjuk azt, hogy mi az, ami hiányzik a gyermek megtartásához, és kiderül, hogy nagyon sokszor nem csak szociális problémák vannak, és nem csak kelengyére van szükség, hanem az egész élethelyzetük, a lakhatás, a munkavállalás, és főleg, ami központi probléma szokott lenni, a magára maradottság. A párkapcsolatból sokszor pont a terhesség miatt lép ki a gyermekapja, és hát nagyon sokszor nincs az a családi támogató közeg sem, ahol befogadnák a gyermekkel együtt, és ez a magára maradottság, amellett, hogy nyilván, ha terhesen hagy el a párom, az még nagyobb csalódás, de egy kétségbeesett pszichés állapot is, ami olyan depressziós állapotot okoz sokaknál, hogy nem képesek a magzatukkal kapcsolatba kerülni, elfogadni, azonosulni vele, és ő érte felelősséget vállalni, mert a saját bánatuk, gondjuk uralja őket. Ugye ez a igazi krízis, amikor valaki úgy mondjuk, hogy együgyűvé válik, és tulajdonképpen a krízis oldása azt jelenti, hogy ezt a több szempontú gondolkodást alakítsuk ki egy megnyugtatás után, amit segít az empátia, az elfogadás és az ítélkezésmentes megközelítés, az nagyon fontos, hogy ne moralizáljunk, és ne a saját értékrendünket kényszerítsük rá az ügyfelünkre.
Aki ide bekopogtat, ő azt már eldöntötte, hogy megtartja a babát, és örökbe szeretné adni, vagy ebben is kell egy kis segítség, hogy döntést hozhasson?
Ugye a pszichoszociális válságterhesek akkor jelentkeznek, amikor már nem kérdés az, hogy abortusz vagy szülés. A Söfmerei Kórházban egy úgynevezett babamentő programban 10 évig dolgoztam, közel 500 válságterhessel találkoztam, és tipikusan akkor szembesülnek, vagy akkor fogadják el tényszerűen, hogy terhesek, amikor már ezen a lehetőségen túl vannak, például amikor megmozdul a gyermek. Tehát van egy ilyen csodavárás is, hogy hát máskor is kimaradt, hát ha nem nem, meg majd elvetélek, sok mindenféle gondolat van, nagyon sokszor pedig hát az is, hogy nem merik a környezetükbe, például szüleikkel élő fiatal lányok megmondani, hogy terhesek, és amikor a segítségkérés megjelenik ezeknél a szervezeteknél, akkor először általában azt szokták mondani, ez a leggyakoribb, hogy én már eldöntöttem, nem tudom megtartani, örökbe szeretném adni. És nagyon rosszul működik az a tanácsadó, az a krízis tanácsadó, aki ilyenkor, hát ő döntött, ugye ez benne van a erkölcsi szabályba is, hogy mindenki a saját felelősségére döntse el a gyermeke sorsát, hogy örökbe adja, vagy nem, nyomásgyakorlás nélkül, de azért az, hogy ez egy megalapozott, megfontolt döntés legyen, abba segíteni kell. Ennek az első feladata, vagy ez az első kérdés, hogy tud-e mindent arról, hogy milyen más lehetőségek vannak még, hogyha ezt az utat, vagy azt az utat választja, annak milyen jogi és érzelmi következményei vannak, mert hogy ez azért nagyon sokszor elhangzik később, amikor gyászolják az örökbeadott gyereket, hogy miért nem mondták meg, hogy ez ilyen nehéz lesz. Tehát először a lehetőségekről és a jogi érzelmi következményekről tájékoztatni kell őket, nem csak azt, hogy hát akkor sorba állnak itt akár hányan, és akkor összehozom ezt a kapcsolatot.
Ezt a nehéz lelki folyamatot, amit ez a babának az átadása, örökbeadása jelent, milyen eszközökkel tudják segíteni? Ott mi az a folyamat, amin végigkísérik az örökbeadó anyát?
Én azt tapasztaltam, és sajnos talán még ez a gyakorlat mindig van, ahol megvan, hogy az a legjobb, hogyha úgy csinálunk, mint a meg se történt volna, ugye altatásban császármetszést csinálnak az ilyen anyának esetleg, vagy hogy ne nézze meg, mert akkor nehéz lesz az elválás, és akkor az tulajdonképpen egy feldolgozatlan, nyitott seb marad benne. Ugye az erkölcsi sérülésről az előadásomban is volt szó a konferencián, hogy azt láttam, hogy legtöbb nő, aki örökbeadja is a gyermekét, nem azért, mert nem akar anya lenni, mert nem szereti a gyerekeket, hanem akkor abban a helyzetben nem képes megküzdeni ezzel, hanem majd máskor másik férfivel, másik élethelyzetben lesz lakhatásunk, lesz munkánk, lesz párom, stb. És hát nyilván ennek akkor az az ára, hogyha egy ilyen megalapozatlan döntéssel adja örökbe, hogy lett volna még más lehetőség is, csak valakik rábeszélték, vagy elítélték emiatt, hogy örökbe adja a gyerekét, akkor ott marad az, hogy ő hibázott. Amit lehet ilyenkor tenni, az egyrészt ez a normalizálás, hogy van olyan élethelyzet, amikor megértjük, hogy ő a gyerekéért úgy gondolja, hogy ez a legjobb, amit tehet, mert ő nem képes gondoskodni róla, és hát lehet olyan aktusokat is találni ebben a folyamatban, amikor ő valóban viselkedésében is megmutathatja, hogy amit tud, azt megtesz a gyermekéért. Például a kórházi programban volt, aki amíg bent lehetett, szoptatta a gyerekét, és azt mondta, hogy ezt meg tudom neki adni, és tudom, hogy milyen fontos az az előtej, meg ami akkor legelőször jön a gyerek számára, és volt, aki gondozta is pár napig, amíg bent volt a gyermekkel, vagy szoktuk mondani azt, hogy ne az orvos adjon nevet a gyereknek, vagy a szülésznő, hanem ő adjon nevet. Mondja el a történetét, azt is majd, ha az örökbefogadók elmondják a gyereknek, a szeretet fog belőle szólni. Ugye ez az ő önbecsülését is erősíti, hogy én jó anya voltam, amit meg tudtam tenni, megtettem érte, ma már azért legtöbben szerencsére meg is tartják az anya által adott utónevet, erre már törvény is van, hogy csak kivételes esetben lehet ettől a gyámhivatalnak eltérni, vagy hogy fotózkodjon a karjában a gyerekkel, hogy azt elviszi a gyerek, és láthatja, hogy szerette, mosolyog rá, szeretettel néz rá. Ugye ez a gyereknek is gyógyító, de neki is, hogy magát nem egy szörnyetegnek látja, hanem amit tudtam, megtettem érted. És én szerettelek, csak gondozni nem tudtam. Akkor utána az örökbeadás után, ugye már erre is azért van példa, a nyílt örökbefogadásban lehetséges, de ha valaki nyíltan szeretné örökbeadni a gyerekét, ne gondolja azt, hogy ez jog. Ez nem jog, ez egy lehetőség, hogyha az örökbefogadó is benne van, akkor bizonyos formáját a kapcsolattartásnak meg lehet szervezni. Ehhez jó, ha vannak szakemberek, akik azért ezt kísérik, de az, hogy időről időre tud a gyerekről, hogy jól van, szeretik, egészséges, az is az ő bűntudatát csökkenti, és a gyász feldolgozást is segíti. Úgyhogy remélem, hogy egyre többen ebben a szellemben segítik a válságtereseket.
És ez a mondja el a történetét, ez lehet konkrétan, hogy mondjuk ír neki üzenetet, levelet, leírja saját magáról, vagy a családról, hogy az a kis baba honnan jön?
Hát igen, többször láttam és biztattam is a vér szerinti anyákat, hogy írjanak útra való levelet a gyereknek, amit majd az örökbefogadó tudja, hogy mikor jön el az ideje, hogy megmutassa a gyereknek. Egyrészt már a család történetét mesélheti a kisebb gyereknek is, aki kérdez a hátteréről, hogy honnan jött ő, mivel foglalkoztak, hány testvére van, hány gyereket szült az anyukája, hol éltek, sok-sok mindent kérdeznek a kisgyerekek. Úgyhogy ezt jó, hogyha le is írja, mert hiszen akkor az örökbefogadók abban nagy örömben nem biztos, hogy mindent meg tudnak jegyezni, de hogy a gyereknek is írhat jó kívánságokat ebben a levélben, sőt, hát voltak, akik ajándékot hagytak, plüst például a gyereknek emléktárgyat, és azt is láttam, hogy ezt milyen nagy becsben tartják bizonyos emlékdobozok, amire itt tanítjuk az örökbefogadókat. Az élettörténet feldolgozásban éppen holnap is lesz egy ilyen workshopunk a Mózes Kossár Egyesületben, ami ebben segít az örökbefogadóknak, és most éppen az egyik ilyen nyílt közvetítő szervezetben tevékenykedem, így két hetente megyek, és a válságterhesekkel foglalkozom, és az örökbefogadókat is arra biztatjuk ott a Várva Várt szervezetben, hogy írjanak az anyának köszönő levelet a búcsú után, mert már az első 3 hónap után küldenek fotót és levelet, és láttam ilyen levelet, hogy milyen hálával kedvesen írnak, és minden jót kívánnak, hogy talpra tudjon állni ebből a nehéz helyzetből, hogyha majd felnő a gyerek, akkor büszkén állhasson elé, és hogy ők sokat fognak mesélni róla. Szóval ennek is van gyógyító ereje, hogyha az örökbefogadókat úgy készítjük fel, hogy mindebbe partnerek legyenek.
Szabó Enikő klinikai szakpszichológus, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat területi gyermekvédelmi szakszolgálatának Pest vármegyei örökbefogadási pszichológusa. Ezen a konferencián ön is tartott egy előadást, ahol az örökbefogadást a gyermekek oldaláról kísérte végig. Hogyan találnak egyáltalán egymásra? Ki választ kit?
Magyarországon a gyereknek keresünk szülőt, és nem a szülőnek gyereket. Ez egy nagyon-nagyon fontos elv, és ez nem is olyan könnyű nekünk szakembereknek, vagy nem mindig könnyű, hiszen egy olyan gyereknek keresünk legtöbbször szülőt, akit mi nem is ismerünk, vagy csak papírokból ismerünk, a szülőkkel meg személyes kapcsolatunk van, hiszen az alkalmassági folyamat az szintén itt nálunk történik, tehát a pszichológusok is találkoznak az örökbefogadni vágyó szülőkkel, meg a tanácsadók is.
És akkor ezt hogy lehet, hogy kihez ki fog illeni?
Először ez egy ilyen számítógépes szűrési folyamat. Azt nézik meg, hogy a gyerek bizonyos jellegzetességei alapján kik jöhetnek egyáltalán szóba. Hát itt, ami nagyon erős ilyen szűrő, az a gyerek életkora, aztán a gyerek neme is egy ilyen erős szűrő, koraszülöttség, vagy valamilyen érzékszervi, látási, hallási probléma, vagy mozgásszervi probléma, autizmus, tehát ilyen a pszichés fejlődésnek különböző zavarai, ezek így föl vannak sorolva, és a szülők bejelölhetik, hogy ezt teljesen kizárják az adott gyereknél, teljesen elfogadják, vagy bővebb tájékoztatást kérnek. És hát a gyerek származására és úgynevezett egyéb ismérveire vonatkozóan is lehet nyilatkozatot tenni, és ez is egy elég erős szűrő. Hogyha igen, akkor megnézhetnek egy fotót a gyerekről. Akkor megszervezünk egy olyan találkozót, ahol élőben láthatják a gyereket, de még nem veszik fel vele valójában a kapcsolatot, hiszen nagyon óvjuk a gyereket attól, hogy olyan élményt szerezzen, olyan negatív élményt szerezzen, hogy jöttek valakik, megnéztek, aztán nem kellettem. Tehát ezt általában semleges helyen, játszótéren szoktuk megszervezni, és akkor, hogyha itt is minden rendben van, akkor kezdődik el az igazi barátkozás. Elkezdjük segíteni az átkapcsolódását a gyereknek a nevelőszülőtől az örökbefogadó szülőhöz.
Na és akkor a gyerekek erre hogy reagálnak?
Időnként vannak ilyen jó kis történetek, amik ezt a száraznak tűnő folyamatot így érzelmekkel töltik el. Van egy olyan történetünk, hogy egy kislány, akit újszülöttként fogadtak örökbe, nyílt örökbefogadás kapcsán készült róla egy fotó egészen pici korában, amikor az örökbefogadó anya először fogta őt a kezébe, és egymásra néznek, ez egy nagyon szép fotó, és amikor nagyobb lett ez a kislány, és látta ezt a fotót, azt mondta, hogy ja, ez akkor készült, amikor kiválasztottalak. Tehát, hogy időnként a gyerekek úgy érik meg, hogy igazából ők választották a szülőket. A gyerek üteméhez igazodunk. Van egy terv, de vannak olyan gyerekek, akik egy kicsit másként működnek, másként reagálnak, és akkor hozzájuk igazítjuk az egészet.
Körülbelül mennyi idő egy ilyen folyamat?
Egy ilyen folyamat 2-3 hét. Az eleje lazább, tehát a 2-3 naponta, de inkább 2 naponta mennek az örökbefogadni vágyó szülők találkozni a gyerekkel, általában a nap különböző napszakaiban, hogy a gyerekkel kapcsolatos mindenféle gondozási folyamatban tudjanak részt venni, és ezt tudják átvenni. Ébredésnél, reggelinél, ebédnél, fürdetésnél mindenhol tudjanak részt venni. Az elején csak 1-2 órát töltenek ott a gyerekkel a gyerek otthonában, és aztán szép fokozatosan távolodnak a gyerek otthonától és a nevelőszülőtől, tehát kezdetben ugye a nevelőszülő is ott van, hiszen ő ad biztonságot a gyereknek, de ahogy a gyerek kezdi magát biztonságban érezni az örökbefogadni vágyó szülőkkel, akkor először csak elsétálnak a játszótérig, aztán felkínálják, hogy beül-e az autójukba, egy kicsit távolabb mennek, és egyre több időt töltenek együtt. Ennek a folyamatnak a végén, hogyha ez szépen halad, akkor van egy úgynevezett intenzív időszak, ez 5-6 nap, amikor gyakorlatilag reggeltől estig együtt vannak, és már nem a nevelőszülőnél, hanem ha a távolság megengedi, akkor akár az örökbefogadó szülő otthonába hazaviszik a gyereket, de estére mindig visszaviszik a nevelőszülőhöz, és hogyha ez az intenzív időszak sikeresen zárult le, tehát azt látjuk, hogy a gyereknek már nehéz elválni az örökbefogadó szülőtől, nagyon várja őket, mindig várja a találkozást, jól érzi magát velük, akkor történik meg az úgynevezett ideiglenes kihelyezés, hazavihetik a gyereket, ez 30 napra érvényes, még nem örökbefogadó szülőként, hanem ideiglenes gondoskodóként, tehát továbbra is a gyermekvédelmi gyám a gyerekért felelős felnőtt, de a gyerek már ott van reggeltől reggelig, tehát 30 napot folyamatosan az örökbefogadó szüleinél, és ha minden rendben megy, akkor onnan már ő nem is fog egyáltalán visszamenni a nevelőszülőkhöz. Az egész folyamatban szerintem a gyerekek szempontjából a legintenzívebb, érzelmileg a legintenzívebb, meg legjobban igénybevevő szakasz, amikor ők először alszanak ott az új otthonukban. Tehát ez a kihelyezésnek az első napja, hiszen akkor válnak el a nevelőszülőtől, akkor köszönnek el tőle. Sokszor ugye nagyobb gyerekeknél nem csak a nevelőszülőtől, hanem az óvodától, a nevelőszülőnél velük együtt nevelkedő társaiktól, és hát egy teljesen új környezetbe kerülnek. Ezt nem mindig, sőt gyakran nem akkor azonnal élik meg ennek a súlyát a gyerekek. De ebben a 30 napban valahol, ez általában a második, harmadik héten szokott bekövetkezni, megélik ezt, hogy itt valami végleges történik. Megélik az elszakadási gyászt, és megélik azt, hogy itt most valami nagyon új kezdődik.
Személyiségek találkoznak, tekintetek találkoznak, érintések találkoznak. Mitől függ, vagy mitől az el, hogy ez sikeres lesz-e?
Nagyon-nagyon sok múlik az illesztés sikerességén, tehát hogy ott a legeslegelején alaposan végig gondoltuk-e, hogy az az adott gyerek milyen, jól lett-e ez föltérképezve, és jól végig gondoltuk-e, hogy a sok várakozó közül, akit kiválasztunk, őt miért választottuk ehhez a gyerekhez. Tehát ott ezen nagyon-nagyon sok múlik.
És ennél az első megpillantásnál mit vesznek észre, hogy működik, vagy kevésbé?
Ez egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sokfélét látunk. Gyakran mondják azt, meg látjuk mi is, hiszen ott vagyunk, hogy van egy ilyen nagy érzelemcunami legtöbbször a szülők oldaláról, időnként a gyerek oldaláról is. Ugye mondtam, hogy mindent nagyon óvatosan, lépésről lépésre próbálunk vezetni, de van, amikor a gyerekek ezt fölülírják. Volt egy kislány, egy 4 év körüli kislány, aki a barátkozás legelső napjának legelső perceiben, tehát ő gyakorlatilag akkor találkozott először az örökbefogadni vágyó szülőkkel, hiszen nem tudott arról, hogy ők őt már látták a szülők. Rögtön bevitte a szobájába, leültette a földre, befeküdt az örökbefogadni kívánó anya ölébe, betakartatta magát egy kis takaróval, és mondta, hogy ringas, mert mostantól én vagyok a te kisbabád. Tehát van olyan, amikor ez ilyen nagyon egyértelmű. Van, amikor nem. Van, amikor nincs ilyen nagyon intenzív érzelem. Van olyan, hogy ez szép lassan alakul és formálódik, és igazából egyiknél se lehet előre jósolni a későbbi kapcsolat mienségét. Másik nagyon fontos dolog, hogy hogyan van a gyerek felkészítve erre az egész folyamatra. És az felkészítés az nem jó esetben nem ott kezdődik, amikor az örökbefogadási folyamat elkezdődik, hanem az ott kezdődik, ahogy a gyerek bekerül a szakellátásba. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ő nem a saját családjával nevelkedik, nagyon fontos, hogy ez legyen kimondva. Akármilyen pici gyerekről van szó, erről beszéljenek, ez legyen kimondva, hogy a nevelőanya, nem ő a vérszerinti anya, és a nevelőszülőknek dolga is, hogy vezessenek a gyerekről egy úgynevezett élettörténeti könyvet, amibe fotókkal, meg kis bejegyzésekkel leírják a fontosabb történéseket, azt is akár, hogy hogyan került ő hozzájuk, hogyha van fotó a vérszerinti szülőkről, akkor azt is bele téve ebbe a kis könyvecskébe, és ennek a könyvnek a vezetése, hogyha ügyesen vezetik együtt a gyerekkel, akármilyen kis pici gyerekkel, akkor ez nagy segítség lehet a felkészítésben. Mert akkor nem fog az történni, hogy egyszer csak a gyerek azzal szembesül, hogy jön valaki, és ő szeretne lenni az anyukám, meg az apukám, miközben nekem már van egy anyukám, meg apukám, a nevelőszülő. Tehát ugye az nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek jól legyen felkészítve erre az egész folyamatra.
Örök befogadás és örökbe fogadás. A Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság idei kongresszusának két előadójával beszélgettünk. Adásunkat a továbbiakban visszahallgathatják podcaston és a mediaclick.hu oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. Műsorainkról további tartalmakat találhatnak a Kossuth Rádió Facebook oldalán. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is megköszönöm a figyelmüket. Szendrei Edit szerkesztő riportert hallották.